doromboló macskáira emlékeztetett. Ez csupán csak nézőpont kérdése. Madame Doyle remek üzleti érzékkel rendelkezett. Tökéletesen ismerte a saját pénzügyi befektetéseit, és éles szemével bármiféle szabálytalanságot észrevett. Amint átveszi az örökséget, már pedig az Angliába való visszaérkezésük után az első dolga lett volna, a gyanúja nyomban feltámad. De ezt most már nem teheti meg. Férje pedig, miként helyesen megállapította, mindent örököl, és így a helyzet jelentős mértékben megváltozott. Simon Doyle-nak sejtelme sincs felesége üzleti tevékenységéről. Annyit tud mindössze, hogy roppant gazdag asszony volt. Ő egyszerű, bárkiben megbízó alkat. Az ön számára gyerekjáték lett volna bonyolult kimutatásokat elétenni, melyekben a valódi adat elbújt volna a különböző számítások szövevényében, és elodázhatta volna az örökség átruházását a jogi formalitásokra vagy a gazdasági válságra hivatkozva. Azt hiszem, jelentős különbséget jelent az ön számára, hogy a feleséggel vagy a férjel kell tárgyalnia. Pennington vállat vont. A maga fantáziája nem ismer határokat. Az idő majd megmutatja. Mit mondott? Azt mondtam, az idő majd megmutatja. Három halálesetről, három gyilkosságról van szó. A nyomozás nyilvánvalóan mélyrehatóan utána fog nézni Madame Doyle pénzügyi helyzetének. Figyelmét nem került el, hogy az amerikai teste elernyed, és tudta, hogy a küzdelmet megnyerte. Jim Fantorf gyanúja nem volt alaptalan. Ön nagyban játszott és veszített, folytatta. Semmi értelme a további blöfölésnek. Maga ezt nem érti, motyogta Pennington. Minden rosszul jött ki. Az árfolyamok zuhantak, a tőzsde valósággal megőrült. De már előkészítettem a visszatérést. Ha nem jön közbe váratlan esemény, június közepére minden a legnagyobb rendbe lett volna. Remegő kézzel megpróbált rágyújtani egy cigarettára. Nem sikerült. Az a szikla, mélázott el Poirot. Nyilván csak egy hirtelen és csábító ötlet volt. Azt gondolta, senki nem veszi észre. Csak véletlen volt. Esküszöm, hogy véletlen volt. Pennington egészen előredőlt, szemében félelem vibrált. Megbotlottam és nekiestem. Esküszöm, hogy csak véletlen volt. A két férfi nem válaszolt. Pennington egyszerre összeszedte magát. Roncsa volt csak korábbi önmagának, de a küzdőszellem még nem hagyta el egészen. Nem varhatják a nyakamba, uraim! Baleset volt, és nem én lőttem le, értik? Nem fogják a nyakamba varni, ha megfeszülnek, akkor sem fogják! És kiment. Amikor az ajtó becsukódott utána, Russ nagyot sóhajtott. Többet szedtünk ki belőle, mint reméltem. Beismerte a csalást, beismerte a gyilkossági kísérletet. Ennél tovább nem is mehettünk volna. Egy gyilkossági kísérletet még csak beval valaki, de nem tudtuk volna rávenni, hogy a valóban elkövetett bűntényt is bevallja. Néha az is lehetséges, válaszolt Poirot. Macska szeme álmodozóan bámult a levegőbe. Russ kíváncsian pillantott rá. Van valami terve? Poirot biccentett. Majd minden mondatot egy ujja felemelésével kísérve sorolni kezdte. Az aszuáni kert. Mr. Allerton kijelentése. A két körömlakos üveg. Az én boros üvegem. A bársonykendő. A foltos zsebkendő. A pisztoly, ami ott maradt a lövés színhelyén. Louis halála. Madame Ottenborn halála. Igen. Minden egybevág, barátom. Pennington nem tehette. Mi? Merett rá Russ. Pennington nem tehette. Megvolt rá az oka valóban. Megvolt benne a szándék is, elismerem. Sőt, meg is kísérelte. De ez minden. ennek a gyilkosságnak az elkövetéséhez olyan tulajdonságok kellettek, amik nem jellemzők Penningtonra. Ez a büntény vakmerőséget, gyors és hibátlan kivitelezést, bátorságot, találékony és agyafurt tervezést igényel, olyan embert, aki fütyül a veszélyre. Pennington nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Ő nem követne el gyilkosságot, ha csak nem 100%-ig biztos az eredményben. Márpedig ez a gyilkosság távolról sem volt bebiztosítva. A sikere egyetlen hajszálon múlott csupán. A kivitelezéshez merészségre volt szükség. Pennington nem merész. Ő csak ravasz. Russ elismerően nézett rá. Azt hiszem, úgy lehet, ahogy mondja. Reméljük. Van még egy néhány apróság. A távirat például, amit Linné Doyle véletlenül felbontott. Ezeket még jó lenne kiderítenünk. A kutyafáját elfelejtettük megkérdezni Doyle-t. Éppen akkor kezdte el mesélni, amikor szegény Ottenburn mama megjelent. Menjünk és kérdezzük ki megint. Azonnal, előbb azonban szeretnék még valakivel szót váltani. Kivel? Tim Allertonnal. Allertonnal? Vonta fel a szemöldökét az ezredes. Hát, ha kívánja, ide hívhatom. Megnyomta a csengőgombot, és elküldte a Stuartot Timért. A fiatalember kérdőn nézett rájuk, amikor belépett. Azt mondja a Stuart, hogy beszélni akarnak velem. Úgy van, Monsieur Allerton. Foglaljon helyet. Tim leült. Arca érdeklődő volt, de mintha egy kicsit unná már a kérdezősködéseket. Mit tehetek önökért? Kérdezte udvariasan, bár távolról sem lelkesen. Egyelőre csak azt kérném öntől, hogy hallgasson meg. Válaszolt Poirot. Tim még mindig udvariasan, de értetlenül bámult rá. Ahogy kívánja. A világ legkitűnőbb hallgatója vagyok. Biztosra veheti, hogy mindig a legmegfelelőbb pillanatban fogom kimondani a legmegfelelőbb indulatszavakat. Nagyon kedves öntől. Az indulatszavak remekül jönnek majd. Ebbien, el is kezdeném. Amikor először találkoztam az édesanyjával és önnel Assouanban, rögtön vonzónak találtam a társaságukat. Az édesanyja a legkedvesebb emberek közé tartozik, akikkel valaha is találkoztam. Az unatkozó arc megélénkült egy pillanatra, most látszott rajta először valódi érzelem. Valóban különleges asszony, bólintott. De önök mellett még valaki felkeltette az érdeklődésemet. Ön említést tett egy bizonyos hölgyről. Valóban? Igen. Mademoiselle Joanna Shotfordra gondolok. Tudja, mostanában gyakran hallottam ezt a nevet. Hatásszünetet tartott, majd folytatta. Az elmúlt 3 év során rengeteg fejtörést okozott a Scotland Yardnak, egy ékszerrablás sorozat. A rablók módszere mindig ugyanaz. Az ékszer eredetiét a megszólalásig hű utánzattal cserélik ki. Jupp főfelügyelő barátom arra a következtetésre jutott, hogy a rablások nem egy ember munkájára utalnak, szerinte ketten dolgoznak össze. Mégpedig rendkívül ügyesen. És mivel a rablók nyilvánvalóan töviről hegyire ismerték az előkelő társaságok belső szokásait, ez arról győzte meg Jupp főfelügyelőt, hogy maguk is ezekhez a körökhöz tartoznak. Hosszú nyomozó munka után figyelme Mademoiselle Joanna Shotfordra összpontosult. Ugyanis valamennyi áldozat az ő barátja, vagy legalábbis ismerőse volt. És valamennyien kölcsönözték, vagy más módon rövid időre odaadták neki a kérdéses ékszereket. Gyanús körülmény volt az is, hogy életmódja messze meghaladta a jövedelme, kínálta lehetőségeket. Másrészt viszont ahhoz sem fért kétség, hogy magát a rablást, azaz a hamisítvány kicserélését az eredetivel nem követhette el. Számos esetben még csak nem is tartózkodott Angliában abban az időben, amikor a csere történt. Így apránként összeállt a kép Jupp főfelügyelő fejében. Mademoiselle Shotford egy időben tagja volt egy cégnek, mely modern ékszerekkel foglalkozott. A felügyelő gyanította, hogy az ifjú hölgy megszerezte a szóban forgó ékszert, pontos rajzot készített róla, majd a rajz alapján másolatot csináltatott kevéssé ismert, de jó pénzért, tisztességtelen munkára is hajlandó ékszerészekkel. Végül a munka harmadik fázisában egy második személy ügyesen végrehajtotta a cserét, valaki, akire sosem lehetett volna rábizonyítani, hogy korábban nála voltak az ékszerek, és egyáltalán, hogy bármit is tudna a drága kövek másolásáról és utánzásáról. Erről a másik személyről Jupp főfelügyelő semmit sem tudott kideríteni. Beszélgetés közben ön elejtett bizonyos megjegyzéseket, amiket határozottan érdekesnek találtam. Az eltűnt gyűrű Majorkán. Utána az ön jelenléte egy fogadáson, ahol az egyik ilyen csere kiderült, és egyáltalán közeli kapcsolata Mademoiselle Chauteau-tal. Feltűnőnek tartottam azt is, milyen rossz néven vette puszta jelenlétemet, és mennyire igyekezett az édesanyját lebeszélni arról, hogy barátságos legyen irányomban. Ez természetesen jelenthetett volna közönséges ellenszenvet is. De ebben nem hittem. Hiszen nagyon is azon volt, hogy mindezt barátságos és szívélyes állarc mögé rejtse. Eh bien. Linné Doyle halála után kiderült, hogy eltűnt a gyöngysor. Megérti, hogy azonnal önre kellett gondolnom. De nem voltam egészen elégedett. Amennyiben valóban ön a partnere, Mademoiselle Chauteau-nak, aki bizalmas barátnője volt Linné Doyle-nak, miként gyanítottam, akkor ki kellett volna cserélnie a gyöngysort az utánzatra, és nem csak úgy ellopni. Ám csak hamar váratlanul megkerült a gyöngysor, és mit fedezek fel? Hogy nem igazi, hanem hamisítvány. És ettől a pillanattól kezdve világos, ki a valódi tolvaj. Az utánzatot lopták el, és szolgáltatták vissza. Azt az utánzatot, amit ön korábban az eredetivel kicserélt. Ránézett a fiatal emberre. Tim barnára cserzett bőre alatt is elsápadt. Távolról sem volt olyan kitartó és szívós ellenfél, mint Pennington. De azért, amikor megszólalt, hangjának megpróbálta még a korábbi könnyed színt kölcsönözni. Valóban? És ha így volna, ugyan hova dugtam volna el a gyöngysort? Azt is tudom. A fiatalember arca megnyúlt, most már feladta. Egyetlen helyen lehet csak, folytatta lassan Poirot. Gondolkoztam, és a logikus gondolkodás azt sugallja, hogy így kell lennie. A gyöngysor Monsieur Allerton a kabinja falán lógó rózsafűzérben van elrejtve. A rózsafűzér szemei aprólékos gonddal vannak kifaragva, gondolom ön csináltatta külön erre az alkalomra. A szemeket szét lehet csavarozni, bár ez egyáltalán nem látható kívülről. Minden egyes szembe beleragasztott egy gyöngyszemet. A legtöbb rendőrségi kutatás során tiszteletben tartják a vallási szimbólumokat, ha csak valami igazán feltűnőt nem találnak rajtuk. Ön számított erre. Azon is gondolkoztam, vajon hogyan juttathatta el önnek Mademoiselle Stewart a hamisítványt. Csak is azután tehette, hogy önök eljöttek Majorkáról, halván, hogy Madame Doyle ide tart nászútra. Az én elméletem szerint valószínűleg egy könyvben küldhette, melynek a közepébe előzőleg lyukat vájt. A könyv sarkai a csomagolásnál kilátszanak, és egy könyvet gyakorlatilag sosem bontanak fel a postán vagy a vámon. Csend támadt. Hosszú, néma csend. Végül Tim szólalt meg. Nyert, mondta csendesen. Jó játék volt, de végre túl vagyok rajta. Gondolom, most már nincs más hátra, mint lenyelni a keserű pirulát. Poirot szeliden bólintott. Tud róla, hogy látták azon az éjszakán? Láttak, merett rá Tim. Igen, az elmúlt éjszakán látta valaki, amint valamivel egyután kilépett Linné kabinjából. Nézze csak, mire akar kiukadni? Nem én öltem meg, megesküszöm rá. Soha nagyobb zűrben még nem voltam. Hogy miért pont azt a rohadt éjszakát kellett kiválasztanom, amikor annyi mást választhattam volna. Borzalmas volt. Igen, kellemetlen percei lehettek, ismerte el Poirot. De most, hogy kiderült az igazság, esetleg segíthet nekünk. Élt még Madame Doyle, amikor ellopta a gyöngysort? Halvány sejtelmem sincs, válaszolt reketten Tim. Istenemre, Monsieur Poirot, nem tudom. Beszélgetés közben kiszedtem belőle, hová teszi este. Az ágya melletti kis asztalra. Beosontam. Óvatosan kitapogattam az asztalt, elvettem a gyöngysort, helyébe tettem az utánzatot, és már ott se voltam. Természetesen feltételeztem, hogy alszik. Hallotta a légzését? Arra nyilván figyelt azért. Tim feszülten gondolkozott. Nagy volt a csönd. Igen, nagy volt a csönd. Nem emlékszem rá, hogy légzést hallottam volna. Érzett füst szagot a levegőben? Hiszen ha nem sokkal azelőtt elsütöttek egy pisztolyt, a füst szag még ott kellett, hogy legyen. Nem hinném. Legalábbis nem tűnt fel. Poirot felsóhajtott. Akkor egy tapottat sem jutottunk előrébb. Kit látott még? Kérdezte kíváncsian Tim. Rosalie Ottenburn meglátta magát. A hajó másik oldala felől jött, és észrevette magát, amint kilép Linné kabinjából, és bemegy a sajátjába. Tehát ő mondta önnek. Nem egészen, igazította ki Poirot kedvesen. Ő nem mondta. De hát akkor honnan tudja? Nézze, én Poirot vagyok, és nekem nincs rá szükségem, hogy ki is mondják az ilyesmit. Amikor megkérdeztem tőle, tudja, mit válaszolt? Azt felelte, nem láttam senkit. És hazudott. De miért? Talán mert úgy gondolta, hogy az a férfi gyilkolta meg Madame Doyle-t, akit észrevett. Hiszen ez elég valószínűtlennek tűnik, nem? Érti már? Eggyel több ok, hogy azonnal jelentse. Poirot vállat vont. Úgy látszik, ő másképpen gondolkodott. Egészen rendkívüli ez a lány. Tim hangja, mintha megremegett volna. Rettenetes dolga lehetett az anyja mellett. Valóban nem volt könnyű élete. Szerencsétlen, mormolta maga elé Tim. Aztán felkapta a fejét, és Russra nézett. Nos, uram, mit szándékszik tenni velem? Elismerem, hogy elemeltem a gyöngysort Linné kabinjából, és meg fogják találni pontosan ott, ahol Monsieur Poirot sejtette. Bűnösnek vallom magam. Miss Woodworth-tal kapcsolatban azonban semmit nem fogadok el. Bármire gyanakodnak is, semmiféle bizonyítékuk nincs ellene. Az pedig az én dolgom, hogy honnan szereztem be a hamis gyöngysort. Milyen korrekt? Morogta Poirot. Legyünk mindig úri emberek, csillant meg Tim szeme, majd komolyra váltott. Bizonyára el tudja képzelni, mennyire zavart, mikor láttam, hogy anyám úgy ragaszkodik magához. Nem vagyok én olyan kemény fiú, aki élvezné a sikeres detektív állandó társaságát, közvetlenül egy ilyen kockázatos buli előtt. Lehet, hogy valaki ebben élvezetét találta volna, én nem. Sőt, őszintén szólva, elég ijesztőnek tartottam. Azért a végrehajtástól nem riasztotta vissza. Azért annyira nem gyulladtam be, vont vállat Tim. Valamikor így is úgy is ki kellett cserélnem a gyöngysort, és a hajón különösen jó alkalom kínálkozott rá. A kabinom majdnem, hogy szomszédos volt a Linnével, és hogy annyira elfoglalta a saját baja, hogy alig ha vette volna észre a cserét. Ha ez tényleg így történik, kíváncsi vagyok vajon, mire kíváncsi? Kapta fel a fejét a fiatalember. Poirot megnyomta a csengőt. Megkérjük Mademoiselle Ottenburnt, hogy fáradjon ide néhány percre. Tim összehúzta a szemöldökét, de nem szólt. Belépett az egyik steward, meghallgatta az utasítást, majd távozott. Rosalie néhány perc múlva megérkezett. Sírástól vörösen csillogó szeme tágra nyílt, amint észrevette Timet. A korábbi bizalmatlan és dacsosz kifejezés teljesen eltűnt az arcáról. Leült és szó nélkül nézett Russra, majd Poirotra. Igazán nagyon sajnálom, hogy megint zargatnunk kell önt, Miss Ottenburn, kezdte Russ gyöngéde. Bosszantotta kicsit, hogy Poirot újból hivatta a lányt. Nem számít, válaszolt halkan Rosalie. Egy-két pont még tisztázásra szorul, vette át a szót Poirot. Amikor a legutóbb megkérdeztem önt, látott-e valakit ma hajnalban, 1:10 a jobb oldali fedélzeten, azt válaszolta, hogy senkit sem látott. Szerencsére az ön segítsége nélkül is sikerült kiderítenem az igazságot. Monsieur Allerton bevallotta, hogy múlt éjjel járt Linné Doyle kabinjában. A lány gyorsan Timre pillantott, aki komor és merev arccal bólintott. Helyes időpontot mondtam, Monsieur Allerton. Helyeset, válaszolta a fiatal ember. Rosalie hosszasan ránézett. Ajka megremegett, lassan szétnyílt. De nem maga, ugye nem maga, nem én öltem meg, válaszolt gyorsan Tim. Tolvaj vagyok, de gyilkos nem. Előbb-utóbb úgy is kiderül, hát legjobb, ha megtudja. A gyöngy sorát akartam elemelni. Monsieur Allerton azt vallotta, szólt közbe Poirot, hogy az éjjel beossont Linné Doyle kabinjába, és a gyöngysort kicserélte egy utánzatra. Tényleg ezt tette? Kérdezte Rosalie Timtől. Gyermek ilyen szomorú, kisírt, komoly szeme várakozva figyelte a fiatalembert. Tényleg, felelte az. Csend támadt. Rász kényelmetlenül feszengett a széken. Ez tehát Monsieur Allerton vallomása, folytatta pedánson Poirot, melyet részben megerősít az, amit öntől hallottunk. Azaz bizonyított tény, hogy járt Linné Doyle kabinjába az éjszaka során. Arra azonban egyelőre nincs bizonyíték, hogy valójában mit csinált ott. De hát maga tudja, merett rá Tim. Mit tudok? Hát tudja, hogy a gyöngysorért mentem oda. Tudom, hogy önnél van a gyöngysor, de azt nem tudom, hogy mikor szerezte meg. Hozzájuthatott az elmúlt éjszaka előtt, bármikor. Hiszen az imént említette, hogy Linné Doyle nem vette volna észre a cserét. Ebben egyébként én magam nem volnék ilyen biztos, úgyhogy tételezzük fel inkább, hogy igenis észrevette. Sőt, még arra is rájött, ki csinálta. Tételezzük fel, hogy a múlt éjjel megfenyegette önt, hogy az egészet nyilvánosan leleplezi, és ön tudta, hogy ezt komolyan is gondolja. Tételezzük fel, hogy ön kihallgatta a jelenetet Jacqueline de Bellefort és Simon között. Majd amikor a szalon kiürült, besettenkedett, biztonságba helyezte a fegyvert, és egy órával később, amikor már a hajó minden elcsendesedett, belopózott Linné Doyle kabinjába, és egyszer s mindenkorra megszabadult a leleplezés veszélyétől. Te jóságos Isten! Nyögött fel Tim. Megkínzott, gyötrődő szeme némán bámult hamuszürke arcából Hercule Poirot. Ő azonban még nem fejezte be. Ám még valaki meglátta önt. Louis, Madame Doyle komornája. Másnap megkeresi, és zsarolni akarta. Fizessen, mégpedig bőkezűen, különben elmondja nekünk, amit tud. Ön gyorsan átlátta, hogyha engedelmeskedik a zsarolásnak, az a vég kezdetét jelenti. Úgy tett tehát, mintha mindenbe beleegyezne, és megbeszélte a lányjal, hogy közvetlenül ebéd előtt a kabinjába viszi a pénzt. Ott viszont, amikor a lány elfordult, hogy megszámolja a bankjegyet, ön leszúrta. De ezúttal sem járt szerencsével. Valaki épp akkor pillantotta meg, amikor belépett a lány kabinjába. Poirot félig Rosaliehez fordult. Az ön édesanyja. Újra cselekednie kellett. Kockázatosan, őrült módon, ám nem volt más választása. Ön is jelen volt, amikor Pennington korábban említést tett a revolveréről. Besietett az ő kabinjába, megkereste a fegyvert, hallgatózott dr. Bessner kabinja előtt, és hidegvérrel agyonlőtte Mrs. Ottenbont, éppen amikor a gyilkos kilétét akarta felfedni. Nem! Nem! Sikoltotta fel Rosalie. Nem ő tette! Nem ő tette! Ezek után nem volt más hátra, menekülnie kellett a hajó tatja felé. Oda rohant. És amikor én is arra felé szaladtam ön után, egyszerűen megfordult, és úgy tett, mintha az ellenkező irányból futna lélekszakadva. Kesztyűt húzott, mielőtt a revolverhez nyújt volna, és ezt a kesztyűt adta át nekem később, amikor a fegyvert fel akartam venni a földről. Isten a tanúm rá, hogy ez nem igaz. Egyetlen szó sem igaz az egészből. Tim hangja, reszkető és bizonytalan hang, egyáltalán nem volt meggyőző. Rosalie Ottenburn hamarabb bocsúdott fel. Persze, hogy nem igaz. Monsieur Poirot tudja, hogy nem igaz. De nyilván megvan rá az oka, hogy mindezt így mondta el nekünk. Poirot ajka körül fanyar kis mosollyal a lányra tekintett. Feltartotta a kezét annak jeléül, hogy megadja magát. Mademoiselle, az agya úgy vág akár a borotva. De azért ugye egyetért velem. Így is történhetett volna. Mi az ördög? Kezdte volna Tim dühösen, ám Poirot leintette. Mindössze azt kívántam elérni, hogy megértse, milyen könnyen lehetne önt ezekkel a gyilkosságokkal vádolni. Ezek után hadd mondjak valamit, aminek talán jobban fog örülni. Eddig még nem volt rá időm, hogy megvizsgáljam a rózsafűzért a kabinjában. És hát könnyen előfordulhat, hogy mire időt tudok szakítani rá, már semmit sem találok ott. Márpedig, mivel Mademoiselle Ottenburn ragaszkodik hozzá, hogy senkit sem látott a fedélzeten tegnap éjjel, ebben vádemelésről szó sem lehet. A gyöngysort egy kleptomániás lopta el, és azóta már vissza is szolgáltatta. Az ajtó melletti kis dobozba tettem, ha esetleg lesz idejük, győződjenek meg róla saját szemükkel. Tim most már végleg feladta. Percekig ült egyetlen hang nélkül. Amikor végre megszólalt, a szavak botladozva hagyták el az ajkát, bár meg lehet, hogy hallgatójuk azért meg volt elégedve. Köszönöm, makogta. Nem lesz szükség rá, hogy még egyszer kinyissa a kis kaput. Felálltak. Rosalie ment előre, Tim követte. De az ajtó mellett még felkapta a kis kartondobozt. Egymás mellett balagtak végig a fedélzeten. Tim egyszerre csak felemelte a doboz fedelét, kivette belőle a hamis gyöngysort, és olyan messzire hajította a Nílusba, amilyen messzire csak bírta. Ez az. Vége. Mire a dobozt visszaviszem Poirotnak, benne lesz az eredeti. Micsoda őrült voltam, hogy ebbe az egészbe belementem. Miért kezdte el egyáltalán? Kérdezte halkan a lány. Miért kezdtem el? Ó, nem is tudom. Unalom. Lustaság. Az ötlet izgalmasnak tűnt. Annyival érdekesebb volt, mint a napi 8 órás munka egy dohos hivatalban. Tudtam, hogy mocskos dolog, de valami rettenetesen vonzott. Valószínűleg a kockázat. Azt hiszem, értem. Lehet. De te sosem tennél ilyet. Rosalie néhány percig gondolkozott, majd lehajtotta fiatal, szép, komoly fejét. Nem. Nem tennék ilyet. Ó, drágám! Szólalt meg a fiatal ember. Olyan kedves vagy. Olyan kimondhatatlanul kedves. Miért nem vallottad be, hogy láttál az éjjel? Féltem. Féltem, hogy téged fognak gyanúsítani. Te nem engem gyanúsítottál? Nem. Nem akartam elhinni, hogy képes volnál megölni bárkit is. Nem is. Nem olyan fából faragtak, mint a valódi gyilkosokat. Én csak egy kis nyomorúságos, besurranó tolvaj vagyok. A lány félénken kinyújtotta a kezét, és megérintette Tim karját. Ne mondd ezt. Tim megragadta a kezét. Rosalie! Képes lennél, tudod, hogy értem, meg fogsz vetni világéletedben, és a szememre veted, amit tettem. Te is a szememre vethetnél egyet s mást. Mosolyodott el halványan a lány. Rosalie, drága. A lány azonban még habozott. És Joanna? Joanna, kiáltott fel Tim, olyan vagy, mint anya. Fütyülök Joannára. Ha éppen tudni akarod, lóarca van, és a szeme olyan, mint valami ragadozó madári. Kevés nőt láttam életemben, aki csúnyább lenne nála. Rosalie-nak még valami eszébe jutott. Anyádnak nem kéne tudni erről az egészről. Nem is tudom. gondolkodott el Tim. Talán majd elmondom neki egyszer. Anya erős természet. Szembe tudna nézni vele. Lehet, hogy nem is árt, ha eloszlatom a velem szemben táplált anyai illúzióit. Azon kívül meg fog könnyebbülni, ha megtudja, hogy a kapcsolatom Joannával valóban csak üzleti természetű volt, és ennek fejében majd mindent megbocsát. Mrs. Allerton kabinjához értek, és Tim erőteljesen bekopogott. Az ajtó kinyílt, Mrs. Allerton kérdőn nézett rájuk. Rosalie és én, kezdte Tim, aztán elhallgatott. Ó, kedveseim! Mosolyodott el az anya. Átölelte Rosalit. Drága, drága kislányom! Mindig reménykedtem. De tudod, Tim olyan undok volt, és úgy tett, mintha nem is tetszenél neki. Persze, én átláttam rajta. Ön mindig annyira kedves volt hozzám, suttogta Rosalie. Mindig azt kívántam, nem tudta befejezni a mondatot. Boldogan, zokogva borult Mrs. Allerton vállára. Amikor Tim és Rosalie után becsukódott az ajtó, Poirot bocsánat kérően pillogott Rász ezredesre, aki zordan bámult a levegőbe. Nem haragszik ezért a kis színjátékért, ugye? Kérdezte bűnbánóan Poirot. Nem volt éppen szabályos, tudom, de a végén olyan jó volt nézni, hogy mennyire örültek. Az bezzeg nem érdekelte, hogy én örülök-e ennek a cirkusznak. Megkedveltem ezeket. Ő pedig szereti a fiatal embert. Remek pár lesz belőlük. A lány rendelkezik azzal a tartással, amire Monsieur Allertonnak meglehetősen szüksége van. Mrs. Allerton rajong a lányért. Minden a lehető legpompásabban egybevág. S a házasságot az égiek Hercule Poirot-val köttetve hozzák létre. Mindehhez mit kell nekem hozzáadnom? Mindössze hallgassak egy megtörtént büntényről. De mon ami, hiszen mondtam az imént, hogy csak feltevésekre támaszkodhatunk. Na, mindegy. Rász váratlanul elvigyorodott. Végül is én sem vagyok az a szívtelen rendőrnyomozó, és valószínűleg ez a szerencsétlen fickó ezentúl nem mászkál többé görbe utakon. A lány pedig amúgy is kordában fogja tartani, ő valóban tisztességes. De nem is emiatt panaszkodom, hanem amiatt, ahogyan velem bánik barátom. Türelmes alkat vagyok, de az én türelmemnek is vége szakad egyszer. Tudja, hogy ki követte el a három gyilkosságot a hajón, vagy nem tudja? Persze, hogy tudom. Akkor viszont mire jó ez a sok köntörfalazás? Úgy érzi, hogy a magam szórakoztatására csak a mellékszálakkal foglalkozom. Ez piszkálja a csőrét, barátom. Téved, ha így gondolkozik. Egyszer valamelyik kis ügyemmel kapcsolatban egy archeológiai expedíciót kellett kísérnem. És ott megtanultam valami fontosat. Az ásatások során, ha találnak valamit a földben, először is roppant gondosan mindentől megtisztítják. Elviszik a fellazult földet, egy késsel eltávolítanak mindent a leletről, míg végül ott marad a tárgy magában. Minden idegen, zavaró tényezőtől megszabadítva, készen rá, hogy lerajzolják és lefényképezzék. Ezt igyekszem most én is utánozni. Eltávolítok minden zavaró momentumot annak érdekében, hogy a kendőzetlen igazság teljes fényében csilloghasson. Pompás! Jelentette Kirász, nem túlságosan lelkesen. Lássuk, hogyan csillog a kendőzetlen igazság. Nem Pennington volt. Nem az ifjú Allerton volt. Feltételezem, hogy nem is Fleetwood volt. Akkor most a változatosság kedvéért elárulná, hogy ki volt? Kedves barátom, éppen ezt akarom önnek elmondani. Kopogtak. Rász elfojtott egy káromkodást. Dr. Bessner és Cornélia léptek be. A lány elkeseredetnek látszott. Ó, Rász ezredes! Kiáltott fel. Miss Bowers az imént mondott el mindent Mari néniről. Ez egyszerűen borzalmas. Azt is mondta, hogy nem képes egyedül hordozni a felelősséget tovább, és hogy jobb, ha én is megtudom, mivel amúgy is a családhoz tartozom. Először el sem tudtam hinni, de dr. Bessner igazán csodálatosan viselkedett. Ugyan? Dehogy? Szabadkozott szerényen a doktor. Olyan kedvesen magyarázta el, hogy miért is van ez, és hogy az ilyen emberek nem is tehetnek róla. A klinikáján már foglalkozott kleptomániásokkal, és azt is elmagyarázta, hogy ez gyakran egy rejtett neurózis következménye. Cornélia leplezetlen bámulattal ismételte az orvos szavait. Az egész valahol mélyen a tudatalattiban gyökerezik. Néha csak egy egészen apró kis dolog az oka, ami az emberrel gyerekkorában történik. És dr. Bessner már meggyógyított betegeket úgy, hogy arra késztette őket, hogy elgondolkozzanak és rájöjjenek, mi is lehetett ez a kis dolog? Elhallgatott egy pillanatra, de csak azért, hogy mély lélegzettel folytathassa. De ez azért rettenetesen aggasztó, mert esetleg kitudódhat. New Yorkban elviselhetetlen lenne az otthoniaknak. Az összes szennylapok címoldalon közölnék. Méri néni, anya és a többiek nem járhatnának többé emelt fővel az utcán. Jól van, sóhajtott Ferrasz. Ne aggódjon, ez itt a néma hajó. Bocsánat, hogy érti ezt, Rász ezredes? Csak úgy, hogy ezen a hajón semmiről sem veszünk tudomást, aminek nincs köze a gyilkossághoz. Ó, csapta össze kezét Cornélia. Nem is tudja, milyen boldoggá tesz. Annyira aggódtam. Túlságosan is aggódott. Veregette meg jóindulatúan dr. Bessner a vállát, majd a többiekhez fordult. Ez a kislány rendkívül érzékenyen reagál más emberek nehézségeire. Remek természete van. Ó, ez nem igaz! Ön túl kedves hozzám! Találkozott azóta Mr. Fergusonnal? Kérdezte Poirot. Cornélia elpirult. Nem, de Mary néni többször beszélt róla. Úgy tűnik, az a fiatalember valami csuda rangos familiából származik, közölte dr. Bessner. Be kell valljam, nem igen látszik meg rajta. Szörnyen öltözködik. Egyetlen pillanatig sem tételezné fel róla az ember az előkelő neveltetést. És hogyan vélekedik ön mindenről, mademoiselle? Azt hiszem, egyszerűen őrült, borzongott a lány. Hogy van a betege, doktor? Fordult Poirot dr. Bessnerhez. Ragyogóan. Éppen az imént nyugtattam meg Fräulein de Belfort is. Képzeljék el, már egészen neki keseredett. Csak mert a fickónak volt egy kis láza délután. Pedig ennél mi sem természetesebb. Az a csoda, hogy nem 40 fokos lázzal fekszik. De nem. Remek szervezettel áldotta meg az Úristen. Erős, mint egy bivaj. A pulzusa normális, a testhőmérséklete is alig szökött fel. Nagy nehezen megnyugtattam az ifjú hölgyet, de azért ez mégiscsak nevetséges. Nicht wahr? Az egyik percben lelő valakit. A következőben pedig hisztérikus rohamot kap, csak mert az áldozat még nincs tökéletesen rendben. De hát tudja, mennyire ragaszkodik hozzá? Szólt rá Cornélia. Akkor sincs semmi értelme. Ha valóban szeretne egy férfit, maga lelőné? Nem. Magának ennél több esze volna. Én nem szeretem az olyasmit, ami durranással végződik. Nem, persze, hogy nem. Maga nagyon is nőies alkat. Amennyiben Simon Doyle jobban van, szakította félbe az idilli jelenetet az ezredes, akkor bizonyára nincs kifogása ellene, doktor úr, hogy újra meglátogassam, és folytassam a délután megkezdett beszélgetésünket. Éppen egy bizonyos táviratnál hagytuk abba. Dr. Bessner egész teste remegett a kacagástól. Ez roppant vicces lehetett. Doyle nekem is elmesélte. Az egész táviratban más sem szerepelt, mint zöldségek, articsóka, póréhagyma, krumpli. Mi van? Rász hirtelen élesen felkiáltott, és kiegyenesedett a széken. Te jó Isten! Hát ez az! Ricsetti! Mindhárman értetlenül bámultak rá. Új kódrendszer, magyarázta. Már a dél-afrikai lázadásnál is ezt használták. A krumpli gépfegyvert jelent. Az articsóka a nagy erejű robbanószerek gyűjtő neve is így tovább. Ricsetti pont úgy archeológus, mint jó magam. Rendkívül veszélyes felbújtó, többszörös gyilkos, és megmernék esküdni, hogy most újra gyilkolt. Mrs. Doyle véletlenül kinyitotta az ő nevére küldött táviratot, és Ricsetti tudta, hogy ha csak egy fél szóval is megemlíti előttem, mi állt benne, neki befellegzett.